Recording in progress.
Super. Mai napon megnéznénk Lukács 13-ból egy részt. Mégpedig a... Itt úgy van nekem ide fölírva, hogy a 18 éve beteg asszony meggyógyítása. Ugye megint, ha evangéliumból nézünk meg valamit, akkor az jó esélye gyógyulás, gyógyítás lesz. Ugye mondtam már nektek, hogy ezt így mondta egyik lelkészem, hogy általában Jézus vagy egy gyógyítás után megy valahova, vagy pedig gyógyít valakit, vagy egy gyógyításhoz megy éppen, hogyha az evangéliumot megnézzük. Tehát ez egy eléggé ismétlődő központi dolog az evangéliumokban. Felolvastam, jó? Lukács 13:10-17. Egy szombaton Jézus egy zsinagógában tanított. Volt ott egy asszony, akiben betegségnek lelke lakozott már 18 éve, és úgy meg volt görnyedve, hogy egyáltalán nem tudott felegyenesedni. Amikor Jézus meglátta, magához hívta, és azt mondta neki: asszony, feloldattál a betegségedből. És rátette a kezét, mire az asszony azonnal felegyenesedett, és dicsőítette az Istent. A zsinagóga előjárója azonban megharagudott, hogy Jézus szombaton gyógyított, és azt mondta a sokaságnak: hat nap van, amelyen munkálkodni kell, akkor jöjjetek gyógyítatni magatokat, és ne szombaton. Az Úr azt válaszolta: képmutató, szombaton nem oldja el mindegyik őtök a maga ökrét vagy szamarát a jászoltól, és nem viszi-e itatni? Hát Ábrahám leányát, akit a sátán megkötözött, már 18 esztendeje, nem kellette feloldani ebből a kötelékből szombaton? Amikor ezeket mondta, ellenfelei mind megszégyenültek, és az egész nép örült mindazoknak a dicsőséges dolgoknak, amelyek általa történtek. Nem egy különösebben hosszabb rész, de mégis van benne csomó minden. És akkor megnéznénk ezt együtt. És hogyha van közben kérdés, gondolat, nyugodtan jelezzetek, vagy pedig lehet a Slido-ra is bedobni a végén, majd megnézzük. Ugye a legelső dolog, amit látunk ebbe a történetben, hogy Jézus ott van a zsinagógában. Tehát, hogy nem az van, hogy itt van Jézus a rabbi, aki, hogy is mondjam, a valami egészen új dolgot hirdet, és az emberekhez megy, elkerüli a vallásos zsidókat, elkerüli, nem, ő oda megy szombaton, és a zsinagógában tanít. Ezt később a farizeusoknak a szemére is veti, hogy miért foggatják őt, hogy mi a tanítása, minden szombaton ott volt a zsinagógában, azt mondta, hogy kérdezze meg az embereket, akik hallották őt. Tehát Jézus nem rejtette vék alá, amit tanított, hanem nyilvánosan hirdette. És bárki hallhatta, meghallgathatta őt. És ugye az volt Jézus tanításában a különleges, a szokatlan, hogy a Márk evangélium legelejében olvassuk azt, hogy ő nem úgy tanított, mint bárki más, hanem mint akinek van hatalma. Hatalommal szólt. És mindenkinek a figyelmét magára vonta. Ezért ez a gyógyulás, gyógyítás is alátámasztotta az üzenetet, amit Jézus hozott. Akkor nézzük meg, hogy azt írja az ige, hogy volt ott egy asszony a zsinagógában, akiben betegség lelke lakozott már 18 éve, és meg volt görnyedve. Megnézzük, szerintem mindannyiunknak ez a tapasztalata, hogy a templomokban, a gyülekezetekben vannak ilyen emberek. Miért vannak ott ilyen emberek? Egyrészt azt én látom, hogy a gyülekezetekben azok az emberek vannak, most nyilván lehet, hogy valakit maga elvittek oda, vagy magával rángattak, vagy nem tudom, de hogy jellemzően azok az emberek járnak templomba, akik fölismerték, hogy nekik szükségük van Istenre, ezt így szoktam mondani. Tehát látják, hogy nekik nem megy, nekik kell Isten. És azok az emberek, akik küzdenek betegségekkel, ők bizony fölismerik, hogy nekik segítségre van szükségük, hogy ők nem elég erősek, ők nem elég, nem tudom, ők nem elegek, elfogyott az erejük, elfogytak a lehetőségeik, segítségre van szükségük. Ezért teljesen normális, és szerintem helyén való dolog, hogy ilyen emberek megjelennek a gyülekezetbe, és feltételezem, hogy nem, tehát én azt gondolom, hogy 18 éve is már ott volt a gyülekezetben az asszony, hogy nem írja ezt az ige. De nekem ez a tapasztalatom, hogy minden gyülekezetben vannak ilyen emberek, akik újra és újra ott vannak. Egyrészt talán, ahogyan emlékeztek a mennyi, 30 éve, aki ott feküdt a Siloám, nem Siloám, de a Siloámi tónál, vagy minél, ahol mindig megzavarodott a víz, és az angyal leszállt, és aki elsőnek bement a vízbe, az meggyógyult. Ugye Jézus azzal kezdte, hogy akarsz meggyógyulni? Megkérdezte tőle, mert már nem egyértelmű. És lehet, hogy az asszony is 18 éve már ott van a gyülekezetben, lehet, hogy már föl se vetült benne, hogy meggyógyuljon. Érdekes, hogy a Jézus hívja magához, mikor észrevette, tehát nem is ő megy hozzá. Itt van egy, ugye, szerintem eleget beszéltem már ezekről a dolgokról, tudjátok, én abszolút hiszek abban, hogy Isten gyógyít ma is, Isten ad helyreállást ma is. Amit itt olvasunk, ez ma is ugyanúgy lehetséges, és erről majd szó esik majd. De vannak, akik nem gyógyulnak meg. Vannak olyan emberek, akik nem gyógyulnak meg. És egyszerűen csak ott vannak a gyülekezetben. És egyébként ez egy fontos dolog, azt gondolom, hogy és ez így fogalmaztál meg nem tudom, így hallottam megfogalmazva, most mindegy már, hogy hol, hogy az az egészséges, hogy ha valaki meggyógyul, halleluja, tök jó, Istennél dicsőség, ha valaki nem gyógyul meg, az is oké. És nem azért oké, mert hogy ugye eszembe jött, mikor a holdkoros fiút Jézus gyógyítja meg, és a tanítványok nem tudták meggyógyítani. Tehát én hiszem azt, hogy nekünk, mint Jézusnak a tanítványai, kell tudjunk megoldani ilyen helyzeteket. De tanítványok vagyunk, tanulunk. Viszont ha valaki betegséggel küzd, és nem gyógyul meg, mert egyébként van ilyen, mindannyiunknak van ilyen tapasztalata, hogy vannak beteg emberek, és nem gyógyulnak meg, fontos, hogy olyan legyen a közösség, a gyülekezet, hogy ugyanúgy az ember úgy érezze, hogy van helye abban a gyülekezetben. Így értem, hogy ne legyen vádolat, ne érezze magát vádolva, hogy biztos vele van valami baj. Mert van ilyen, nem értünk mindent, hogy hogyan működik a gyógyulás témakörében, és hogyha valaki, nem tudom, hibázik, és amiatt nem történik meg egy gyógyulás, vagy nem tudom, valamit nem értünk, mindegy, summa summarum, van egy ember, akit Isten ugyanúgy szeret, mindannyian küzdünk dolgokkal, mindannyian tanulunk dolgokat, úton vagyunk. Ezért fontos, hogyha valaki beteg, valamilyen fizikai problémája van, ugyanúgy otthon érezze magát a gyülekezetben. Ne érezze azt, hogy ő neki ott nincs helye. Nem azt, tehát szerintem egyébként a Horizont ilyen szempontból jó hely. Én nem érzem azt, hogy bárkit is vád vagy nyomás alá helyeznénk ilyen szempontból, de hangozzon el, hogy az, hogy vannak gyülekezetekben ilyen emberek, ez szerintem ez egy jó dolog. Jó helyen vannak. Jó helyen vannak. És egyébként a gyógyulásnál is ezt még a körzeti orvos is elmondaná, hogy az, hogy a lelkiekben, meg testiekben, hogy az ember összefüggés van a kettő között. Tehát, hogyha egy tök jó, lelkileg tök jó közegben van valaki, sokkal jobb esélye van arra, hogy fizikailag is rendbe jöjjön. Ezért is fontos, hogy ott legyenek a gyülekezetben az ilyen emberek. Úgyhogy ez az asszony is ott volt a zsinagógában, a gyülekezetben, a templomban, és betegen ott volt. Ilyen is van, lesz is ilyen, és fontos, hogy mint közösség jól tudjuk ezt kezelni. És nagyon érdekes ennek a gyógyulás, gyógyításnak a sztória, mert az egészet úgy vezeti föl, az ige, hogy volt ott egy asszony, akiben betegségnek lelke lakozott. Vagy betegségnek szelleme, mert ez ilyen kis háromszögezett a revidált károliban. Vagy a King James-ben spirit, tehát szelleme. És aztán később látjuk, hogy amikor Jézus felel a zsinagógai előjárónak, hogy hát Ábrahám leányát, akit a sátán megkötözött, én már 18 esztendeje nem kellette feloldani ebből a kötelékből szombaton. Tehát azt mondja Jézus, hogy a sátán megkötözte ezt az asszonyt. A betegségnek a lelkével, szellemével. Na, ilyen diagnózist én még nem nagyon láttam, amikor elmentem orvoshoz, hogy diagnózist, tudjátok, hogy szinemorbó, vagy nem tudom micsoda, hogy betegségnek szelleme lakozik az illetőben, de azt mondja az ige, hogy ilyen van. És érdekes, mert mit ír? Görnyet, pupos. Látunk ilyen embereket. És ugye ez kicsikét felveti azt a kérdéskört, hogy miért betegek az emberek egyáltalán? Miért betegek? Néhány gondolatot megosztok ennek kapcsán, hogy a betegség miből fakad. Nem gondolom, hogy 100%-ban lefed mindent majd, amit mondok. De azt, hogy Isten betegé tesz valakit, azt nem fogom felsorolni az opciók között, mert ezt én nem látom az igében. Jézus elvette az emberek betegségét, és nem adott nekik betegséget. Tehát jelen esetben ez egy szellemi dolog. A szellemi dolog hogyan keríti hatalmába az embert a betegségnek a szelleme? Most hangosan gondolkozom, de ugye a szellem az általában nem csak ráront az emberre, hanem valahol neki nyitnak egy ajtót, és akkor ott szépen bemegy el. Tehát nyilván kopog, keresi az élet, és hogyha az ember az életében ajtót nyit neki, akkor szépen bemegy. És lehet, hogy egyből, de talán inkább jellemzőbb, hogy fokozatosan. Mint ahogy egy pupos embernél is. Nem egyből történik meg, hanem szépen ugye telnek az évek, ugye a testtartása romlik. És ne értsétek félre, nem azt mondom, hogy mindenki, aki pupos, annak abban betegségnek szelleme van, nem ezt mondom. Itt van egy, de ez egy ok, egy nyilvánvalóan, így fogalmaz Jézus. És van ilyen, hogy valaki hordoz valami ilyen fizikai problémát, és egyszerűen nem tud megszabadulni tőle. Én ezt vagy így képzelem el. Van egy fizikai probléma, egy egészségügyi probléma, és mintha az egész ember beszélsz vele, és ez a betegség ott van benne. Nyilván 18 éve akkor már alkalmazkodott ehhez, mindent e köré épített föl. Tehát lehet szellemi oka annak, hogy az ember beteg, valami baja van. De nem minden esetben gondolom azt, hogy szellemi oka van. Valószínűleg több esetben van szellemi oka a betegségnek. Tehát például a holdkoros fiú esetében is, mit csinál Jézus? Ráparancsolt a lélekre és kiűzte belőle. Tehát, nem, tehát ugye azt mondják, hogy az ugye epilepszia volt valószínűleg. Jézus nagyon sok esetben úgy gyógyított, hogy kiűzött egy lelket valakiből. Így gyógyította meg. Tehát én azt gondolom, hogy ha valószínűleg most besétálnánk egy nem tudom, pszichiátriára, ott bizony lehetne bőven démonokat űzni. De lehet, hogy csak egy sima kórházba bemegyek ott is. Tehát ez egy valóságos dolog, amit én azt gondolom, hogy nem kap kellő súlyt az ember gondolkodásában, hogy egy betegség szellemi eredetű-e. Mitől lehet még beteg valaki? Azt gondolom, hogy ez a világ eleve egy elbukott világ. Tehát van olyan, tehát ugye a születése óta vakember, múltkor néztük meg. Valaki egy betegséggel születik, egy rendellenességgel születik. Nem azért van, mert ugye a tanítványok is keresték a bűnbakot, hogy de miért. Ez a világ egy bukott világ. Mi miattunk, tehát mi tettük azzá, tehát az embernek a döntése miatt, Tehát Istenre mutogatni ebbe a dologba nem annyira korrekt és fair. Isten azt mondta, hogy ne egyél annak a fának a gyümölcséből. Az ember ezt megszegte, az embernek a döntésének a következménye. Nem Istennek az akarata, az embernek a döntésének a következménye. De ez a világ egy bukott világ. Ebből fakadóan is vannak dolgok, amikkel az ember szembesül, ami a betegséget okoz. Tehát miért mondom ezt? Tehát, hogy nem kell mögötte izét feltétlen szellemi dolgot látni, egyszerűen ilyen ez a világ. Nem tudom, például az embernek a DNS-e is, ha olvastok ilyen cikkeket, bizony tud sérülni bizonyos helyzetekben, vagy ahogy idő múlik, öregebb az ember, a DNS már nem tudja annyira jól helyreállítani önmagát, hogyha sérül. Ebből fakadóan történhetnek dolgok. Maga az öregedés, meg a halál is egyébként, hogyha erről is olvastok, nem igazán értik, hogy ez hogyan működik, hogy miért halnak meg az emberek. Tehát, hogy ezt így biológiailag nehéz megfogni. Nyilván nekünk ezzel nincsen problémánk, mert tudjuk, hogy miért halnak meg az emberek. Isten azt mondta, hogy tehát ez az átoknak a része a bűneset után. De nem úgy működik ez a világ, meg az emberi test, meg az egészség, ahogyan azt Isten eredetileg kitalálta. Akkor vannak olyan dolgok, ami Isten, legyen ez a következő, miért beteg az ember? Sokszor az embernek a saját hülyesége miatt. Szerintem talán ez, nem tudom, hogy arányokat akarják mondani, de egy nagy mértékben erről van szó. Tehát én azt gondolom, hogy én saját magamnak több egészségügyi problémát okoztam a saját hülyeségemmel, mint az, hogy nem tudom, elkaptam egy betegséget, vagy bármi egyéb. Mit tudom én, magas a vérnyomásom volt ilyen jellegű probléma. Igen, ha az ember naponta 6 kávét megiszik, akkor ne lepődjön meg, hogyha magas a vérnyomása. Vagy nem tudom, hogy igen, most csak ez csak egy példa volt, de az ember bizony sokszor magának okozza a problémákat. És itt az embernek önmagával kell megküzdenie ahhoz, hogy tudjon úgy élni, hogy mondjuk összhangban azzal, ahogyan Isten szeretné, hogy éljen minden szempontból, és annak része az, hogy az ember odafigyel arra, hogy mozog, mit rak bele a szájába, mennyi folyadékot iszik, mennyit alszik, ezek mind olyan dolgok, az embernek meg kell tanulnia ezt. És hogyha valaki ezeket a határokat feszegeti, ott előbb-utóbb a fagyi visszanyal. Ott előbb-utóbb annak következménye lesz. És nem volt ott betegségnek lelke, nem volt ördög, meg nem tudom, semmi. Egyszerűen csak Andrew meg úgy mondogatta párszor, hogy szerinte sokszor az ördög csak ülési jegyzetel, miközben figyel minket, hogy hogyan rontjuk el a saját életünket. Tehát, hogy ez eszembe se jutott ez. Tehát, hogy az ember bizony sokszor saját magának tudja a legtöbb problémát okozni. És persze nyilván nem mögött is lehetnek olyan dolgok, hogy ott van az embernek a gondolkodása. Tehát nem tudom, például az ember, hogyha el van hízva. Milyen szellemi dolog van a mögött, hogy el van hízva? Mondjuk, milyen érzelmi dolgok? Tehát nyilván itt van egy érzelmi kötelék, hogyha eszik valaki, akkor hogyha attól lesz boldog, ha egy jó nagyot eszik, ettől lesz a dopamin, vagy nem tudom melyik hormon, a boldogsághormon, ez probléma. Mert oda fog vezetni, hogy. Tehát itt is az embernek meg kell tanulnia kezelni ezt a kérdéskört, hogy ne okozzon magának problémákat. Tehát ebből is fakadhat a betegség. Aztán van olyan, hogy egyszerűen csak valami történik, baleset. Tehát ez a klasszikus példa, megvágtam a kezemet, és nem tudom, földet matatom, akkor ami tele van baktériumokkal, akkor ott az be fog gyulladni. Tehát megint csak nem az ördög csinálta, nem, tehát ilyen ez a világ. Hogyha elesek a biciklivel, nem leesek a létráról, akkor annak valószínűleg következménye van. És ez nem Istennek a büntetése, nem Isten mondta azt, hogy te nem figyeltél eléggé, ez most nem, vannak törvényszerűségek a világban, és ebből fakadhat az, hogy az ember megbetegszik. Problémája lesz. Ugye azt nem soroltam föl, hogy Isten azt mondja, hogy te most beteg leszel. Ezt nem soroltam föl. De Jézus fölismert ennél az asszonynál, hogy itt mögött egy szellemi dolog van. És nézzük meg, hogy mit csinált. Tehát először is, mikor észrevette, oda hívta magához. És ugye egy görnyelt pupos ember azért nem annyira fürge. Ez olyan, mint múltkor megnéztük a vak Bartimeusnak a gyógyítását, ott is Jézus magához hívta, hát szegény vak, hát hogy menjen oda hozzá, csak ráadásul nem tudom, hogy folyamatosan hívogatta, vagy csak egyszer szólt neki, és aztán honnan jött a hang, nem tudom, próbáltam megkeresni. De nyilván itt nem az van, hogy Jézus, nem tudom, szivatni akarja másikat, ennek oka van. Ugye azt mondja az ige, hogy a hit cselekedetek nélkül halott, tehát a tetteknek jelentősége van egy gyógyulásnál. Tehát az, hogy az asszony oda ment hozzá, tett néhány lépést Jézus felé. Valamit csinált. Aztán azt mondja neki, hogy mit mond neki? Asszony, amikor Jézus meglátta magához szívta, és azt mondta neki, asszony, feloldottál a betegségedből, és rátette a kezét, mire az asszony azonnal felegyenesedett. Itt is én látom azt, hogy tehát van olyan példa, mindjárt meg is nézzük, amikor Jézus csak szólt, és nem kellett rátennie a kezét. Nem tette rá a kezét, de itt rátette a kezét. Tehát most föllapozom nektek a János 4-et. Gyorsan odalapozok. Ott van egy édesapa, akinek a fia beteg, halálosan beteg. János 4:50. Talán egy pár vers előbb kezdem. A 46-ostól. Ismét a galileai Kánába ment Jézus, ahol a vizet borrá változtatta. Kapernaumban pedig volt egy királyi tisztviselő, akinek beteg volt a fia. Amikor ez meghallott, hogy Jézus Júdeából Galileába érkezett, elment hozzá, és arra kérte, hogy jöjjön, és gyógyítsa meg a fiát, mert halálán volt. Akkor azt mondta neki Jézus, ha jeleket és csodákat nem láttok, nem hisztek. A királyi tisztviselő azt mondta, uram, jöjj, mielőtt a gyermekem meghal. Jézus így felelt, menj el, a te fiad él. Hitt az ember a szónak, amelyet Jézus mondott neki, és elment. Még úton volt, amikor elébe jöttek szolgái, és hozták a hírt, hogy a fia él. Megtudakolta tőlük az órát, amikor jobban lett, és azt mondták neki, hogy előző nap 7 órakor hagyta el a láz. Ebből az apa megértette, hogy ez abban az órában történt, amikor azt mondta neki Jézus, hogy a te fiad él. És hit ő, és egész háza népe. Elég érdekes ez a sztori is, tehát, hogy oda megy, ugye milyen példákat láttunk, hogy Jézus elment, és nem tudom, rátette a kezét, de itt csak ennyit mond neki, hogy menjél el, a te fiad él. Körülbelül, mint a kapernaumi századosnál emlékeztek, ott is csak szólt Jézus, és ennyi elég volt. És ugye a kapernaumi századosnál azt olvassuk, hogy Jézus csodálkozott, hogy mekkora hite van ennek a római századosnak. Tehát látjuk, hogy Jézusnak ez a preferenciája, ő ezt tartja jónak, hogyha csak hiszünk abba, amit ő mond. Tehát Jézus is itt azt mondja az asszonynak, hogy asszony, feloldattál a betegségedből. De én azt gondolom, hogy valószínűleg ez nem volt ebben a helyzetben elég. És Jézus nagyon kedves, szokták mondani, hogy ahol tartunk a mi hitünkben, ott fog találkozni velünk Isten. Tehát, hogyha Isten, tehát mi az a hitünk, hogy hogyha Isten kijelenti nekem, vagy nem tudom, ad egy jelet, vagy ad két jelet, vagy ad három jelet, ebbe kapaszkodunk a hitünkkel, akkor Isten meg fogja adni azt az egy, vagy kettő, vagy három jelet. Meg fogja tenni. Nem az van, hogy na, egy picit nőjél még a hitben, egy picit erősödjél, jó, és majd gyere vissza, majd akkor beszélünk, nem. Nem ezt látjuk. Vagy emlékeztek a bécsei, de Jak volt az, aki, igen, aki kétszer imádkozott Jézus. mikor kivitték a vakot Bécsaidából, és imádkozott Jézus, és megkérdezte tőle, hogy mit lát, és akkor mondta, hogy embereket, mint fákat mozogni, úgy látom. És még egyszer rátette a kezét Jézus, és utána már látott teljesen. Ott is valami nem működött, de nem az volt, hogy barátom, ne fáraszt már engem, kétszer imádkozzak. Nem. Jézus kitartott. Úgyhogy ilyen, ami megváltunk, ő kitart, ő nem fölhánytorgatja azt, hogy miért csak ennyire hiszünk, hanem hogy ő dolgozik azzal, ami van, amink van. Ha egy kicsit hiszünk, akkor ő azzal dolgozik. Nem fejbevág minket, hanem nyilván bátorít, biztat, hogy erősödjünk, ha hitben nőjünk, de kész Jézus arra, hogy azt a hitünk, amink van, azzal a hittel ő dolgozzon, és azon keresztül a mi életünkben ő változást hozzon, segítsen nekünk. Nem kell nagy hitünk legyen, ugye? Ezt mondja a mustármagnak a példázata is. Nem az a lényeg, hogy nagy hitünk legyen. Egy kicsi hittel is lehet sok mindent elérni. Csak az a hitünk legyen tiszta, és ne legyen tele a fejünk mindenfélevel, ami azt a hitet kioltja. Vagy tele vagyunk félelemmel. Az például ellensúlyozhatja a hitünknek az erejét. Tehát Jézus azt mondja neki, hogy asszony, feloldottál a betegségedből. Aztán ráteszi a kezét. Itt van egy fontos elv, amit látnunk kell, ami igaz. Hát igazából ez a hitnek az egyik alapelve. Ezt úgy magyaráztak, vagy úgy hallottam, hogy beszéltek erről, hogy ha ezt az asszonyt elvitték volna egy orvosi rendelőbe, és berakják egy, nem tudom, MRI gépbe, akkor szépen lehetett volna úgy látni ott a csigolyákat, amik már, nem tudom, deformálódtak, a meszesedést, meg a nem tudom mit, hogy tehát tök jól meg lehetett volna orvosilag magyarázni, hogy ez miért így van. Tehát nem az van, hogy ő ezt csak úgy gondolta, vagy az a lélek késztette arra, hogy így járjon, nem. Ott ki volt alakulva a gerincoszlop, ugye ilyenkor teljesen deformálódik. Ez tény. Ezeket hívjuk tényeknek. És ezzel szemben áll Istennek az igazsága. És erre párszor már beszéltünk erről, hogy amikor hinni akarunk valamiért, akkor egymással szemben látni fogunk tényeket, és látni fogunk igazságot, vagy igazságokat. És ez, amit fontos látnunk és értenünk, hogy az igazság mindig übereli, fölötte való a tényeknek. Ez a hitnek a gondolatmenete. Igen, ezek a tények, de ez meg az igazság. A tények tudnak változni, az igazság nem változik. Tények változnak, az igazság nem változik. És ezért van az, hogy az ember szembesül tényekkel, azt fogja mondani a hit, hogy már pedig az az igazság, hogy. Az az igazság, hogy ez a hitnek a válasz, a felelete a különböző helyzetekre. Ezt értsük meg, az igazság mindig fölötte való a tényeknek. Úgyhogy, és ez történt itt. Jézus szólt, és a tények megváltoztak. Az asszony fölegyeneselt. És hogyha utána beraktuk volna abba az MRI gépbe, vagy nem tudom, mivel csinálják ezt, CT vagy MRI, az a gerincoszlop már nem úgy nézett volna ki. A tények megváltoztak. Két másik igeszakaszt föllapozok. Az egyik Lukács 4, ugye amikor Jézus visszatér a pusztából, a pusztai megkísértés után, és bemegy a zsinagógába, és odaadják neki a Ézsaiásnak a tekercsét, és felolvas egy részt. Lukács 4:18. Ugye azt mondja Jézus ott a zsinagógában, az Úr lelke van én rajtam, aki felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem. És elküldött, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, és a vakoknak a szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megtörteket, és hirdessem az Úr kedves esztendeit. Ezt látjuk itt élőben. Ezt látjuk itt működés közben. Szabadulás hirdet a foglyoknak. Ez az asszony fogoly volt, meg volt kötözve, a sátán megkötözte. És Jézus azért jött, hogy szabadulást hirdessen a foglyoknak. Ezért kvázi csak hirdette neki, hogy asszony, feloldottál a betegségedből. De mondhatta volna az asszony, hogy igen, tényleg? Nekem nem úgy tűnik. Nyilván nem ezt mondta, nem olyan volt az egész szituáció. Mert az asszony hittel hallgatta, hogy mit mond Jézus. De Jézus csak ennyi hirdeti neki, hogy te szabad vagy. Még egy, legtöbbször én magam sem így szoktam imádkozni, amikor betegségért imádkozom, lehet, hogy többet kéne, hogy egyszerűen csak hirdetni, hogy te szabad vagy. Van olyan szituáció, amikor úgy gondolom, hogy ez helyén való. És ugye erről már volt szó, ha Jézusnak ez a, ugye a manifestója, erről ezt így hívtuk, erről szólt az ő eljövetele, nekünk nem lehet más manifestunk. Ugyanaz a királyság van ránk bízva. Nekünk is a szabadulást kérhetünk a foglyoknak. A másik, amit föl akarok lapozni, az a abcsel, amikor Péter Cornélius házában van. És ugye az van, hogy megérkezik Péter, ugye Cornélius a római katona, talán ő is százados, és hirdetik az igét Cornéliusnak és a barátainak, pogányoknak, és leszáll rájuk a Szentlélek, és nyelveken szólnak, ezt mondja az ige. És akkor ott vakarják a fejüket ugye a zsidó keresztények, hogy hát ez hogy lehetséges, tehát hogy ők nem is zsidók, és mégis kapták a Szentlélek ajándékát. És akkor Péter mond hát nem tudom, minek nevezzem ezt, az evangéliumot mondja nekik tovább, de olvasom, jó? Abcsel 10.34-től. Péter pedig megnyitotta száját, és azt mondta, most értettem meg igazán, hogy Isten nem személyválogató, hanem minden népben kedves előtte, aki őt féli, és igazságot cselekszik. Ez az az ige, amelyet Izrael fiainak küldött, békességet hirdetve Jézus Krisztus által, aki mindenek ura. Tudjátok, mi történt Galileától kezdve egész Judeában, azután a keresztség után, amelyet János prédikált, hogyan kente fel Isten a názereti Jézust Szentlélekkel és hatalommal, aki amerre csak járt, jót tett és meggyógyított mindenkit, aki az ördög hatalmában volt, mert az Isten volt vele. Így vezeti föl Péter az evangéliumot. A sorrendet elrontottam, mert ez után szállt rájuk a Szentlélek ajándéka, most látom. De azt mondja Jézus, vagy Péter, hogy Jézus meggyógyított mindenkit, aki az ördög hatalmában volt, vagy másképp mondva King James-t, hogyha azt fordítom, akkor az ördög elnyomásában volt. Eszembe jut a John G. Lake-ről talán hallottatok, ő is egy ilyen gyógyító evangélista volt az 1900-as évek elején Amerikában egyébként, és ő az egyedül, akiről azt hallottam, hogy konkrétan valami orvosi diplomát is kapott, azért mert annyira sokan meggyógyultak az ő szolgálata révén. Ő neki volt ez az ige szakasz, egy felismerés, mert az ő családjában nagyon sok beteg volt, egyébként tök érdekes, hogy jellemzően azokból lesznek gyógyító evangélisták, akik nagyon sokat küzdöttek saját maguk, vagy a környezetükben betegségekkel. Mint hogy általában az ember olyan szolgálatra van elhívva, ami ő maga is, amilyen problémára az megoldást ad. Na mindegy, zárójel bezárva. Na és akkor ő volt az, hogy ő akkor azt hitte, hogy tehát nem értette, hogy Isten miért engedi meg, hogy beteg legyen valaki, és akkor ez az ige szakasz került elé. Azt hiszem az egyik testvére volt éppen a halálán. Hogy elé került, hogy az ördög nyomorgatja. Az ördög nyomja el ezt az embert. Ez a probléma. Nem Isten engedi meg. Ő engedte meg. Ők engedték meg az ördögnek, teret adtak, hogy nyomorgasson, hogy elnyomjon. És amikor eznek így összeállt a fejében, amikor erről kijelentést kapott, na akkor már úgy fordult ahhoz a betegséghez, mint hogy az ördöghöz fordul. Ezért van az, hogy vannak, ismeritek Smith Wigglesworth-t, őt szoktam emlegetni, még ő az, aki híres volt arról, hogy úgy gyógyított embereket, hogy megütötte őket. nem feltétlen gondolom ezt egy nagyon jó, vagy nem tudom, olyan példának, amit feltétlen követéssel javasolnék, de ő abszolút úgy állt hozzá, hogy itt ez a betegség, ez az ördög. Itt az ördögnek a része, vagy az ördög maga, vagy mindegy. És nem bánni kesztyűs kézzel az ördöggel. És tegyük hozzá, ha megnézzük, hogy hányan gyógyultak meg egy ilyen attitűd után, azért az ugye elgondolkoztató. Na mindegy, nem akarok ennek túl sokat pörögni, már így is sokat pörögtem rajta. Ennél az asszonynál ez volt a probléma. Ez volt a probléma. És gyorsan még nézzük meg itt két dolgot ebbe a történetbe. Az egyik az, hogy hogyan reagál egy ilyen csodára, amit Isten ott elvégzett a vallásos ember, és hogyan reagál rá a nem vallásos ember. Ugye a vallásos ember is ebben a kontextusban, meg magunk között, tehát hogyha én utcamisszión vagyok, és megkérdezik, hogy én vallásos vagyok, akkor azt fogom mondani, hogy igen, magyarul, én vasárnap templomban vagyok délelőtt. De nektek azt mondom, hogy én nem vagyok vallásos, nem akarok vallásos ember lenni. Biztos vannak olyan területek, amiben én is vallásos vagyok, de a vallás az a formaiságról szól. Az nem a tartalomról szól, nem a kapcsolatról szól, a vallás az egy forma. Hogy ezt így csináljuk, azt úgy csináljuk, mert azt így kell, meg úgy kell csinálni. Ez a vallás. A vallásod egy üres valami. Az csak egy üres forma. Istennek mindig is a szív volt fontos, neki a vele való kapcsolat a lényeg. És itt van a vallásos ember, ugye néztük a Jézusnak a megkenyerítésekor is, amikor a nárdus kenyeretet ráöntik Jézusra, mennyibe kerül ez a izé? Milyen drága, hát ez pazarlás, el lehetett volna adni és a szegényeknek adni. A vallásos ember csak ezeket látja. És megdöbbentő, hogy itt van a zsinagógai előjáró, és annyit lát az egészből, hogy itt van egy gyógyulás, és szombaton történik. És hát ez lehet, hogy munka. Hát ezt nem lehet dolgozni, hát a törvény azt mondja. Elképesztő. És Jézus ugye vallásos emberekkel volt a legkeményebb, a farizeusokkal, a zsinagógai előjárókkal. Most is azt mondja, hogy megszégyenült, amikor Jézus azt mondta neki, hogy ne viccelj már. Hát te is meg fogod itatni az állatodat szombaton. Úgyhogy nagyon érdekes, hogy viszont az emberek, tehát az asszony maga is hogyan reagált? Dicsőítette az Istent. Az emberek, az egész nép örült mindazoknak a dicsőséges dolgoknak, amelyek általa történtek. A nem vallásos ember, és sokszor ez azt jelenti, hogy egy valaki, aki köze nincs a kereszténységhez, pozitívabban fog reagálni, mint egy vallásos ember. Kár, hogy így van. Bárcsak ne így lenne, de az igében is látom, meg az életben is látom. Vallásos emberek így reagálnak. Ne legyünk ilyen vallásos emberek, hanem tudjunk csak gyermeki hittel örülni, és egyszerűen csak dicsőíteni Istent, hogyha történik valami. Én körülbelül ennyi gondolatot gyűjtöttem össze erről a néhány igeversről. Gyorsan megnyitom a Slido alkalmazást, ha megtalálom. Aha. Van? Ja. Akkor mondd már jó, mert akkor nem azzal megy az idő, hogy itt kattingatok. Szuper. Ki lehet erőszakolni Istentől a gyógyulást? Ugye itt két dolog, két kérdéskör van, ugye a hamis sáfár példázata, vagyis a hamis bíróra gondolsz, ugye? A hamis bírónál ott Jézus úgy csumázza azt a történetet, hogyha még egy hamis bírót is rá lehet bírni arra, hogy igazságot szolgáltasson azzal, hogy az agyára mész, akkor pláne Isten, aki nem hamis bíró, őt nem kell nyüstölni, őt nem kell nyaggatni, nem kell az agyára menni. Nem kell újra és újra és újra bombázni a kérésemmel, mert ő, ő hamar igazságot szolgáltat. Ez, tehát, hogy ugye az nem egy párhuzam, hanem egy ellentét, hogy Isten nem ilyen. Tehát őt nem kell, tehát ne így tekintsünk Istenre, hogy újra és újra és újra őt kell győzködni valamiről, és akkor na jó, végre, akkor izé meggyógyít, vagy igazságot szolgáltat. Ez az egyik. A másik viszont az, hogy ki lehet erőszakolni Istent a gyógyulást. Ugye Istentől nem kell erőszakolni, mert a probléma nem őnála van. Nem őnála van a szűk keresztmetszet, nálunk van a szűk keresztmetszet. De akkor mégis mi az, amikor az ember ezt úgy éri meg, hogy ki erőszakolja? Hogy azt mond, már pedig újra megvalom, már pedig újra imádkozom. Ugye van, aki erre azt mondja, hogy barátom, hogyha kétszer kell imádkozni, akkor te elsőre nem hittél, amikor imádkoztál. Tehát akkor imádkozzál hittel. De mégis van ilyen, hogy az ember újra és újra neki megy dolgoknak, ez szerintem elsősorban rólunk szól. Elsősorban rólunk szól, másodszorban az ördögről. Azért gondolom, hogy rólunk szól elsősorban, mert sokszor, amikor mondom azt, hogy nem tudom, legyünk csöndbe és várjunk Istenre, akkor ugye ez egy terminológia igazából, de Isten vár mi ránk. Nem mi várunk ő rá, hanem valahogyan nekünk kell a szívünket készíteni. Valahogyan nekünk kell a szívünket, vagy a hitet megszülnünk, vagy magunkban. Mi magunkkal küzdünk, nem Istennel küzdünk. Én azt gondolom. Legalábbis elsősorban. Tehát amikor az van, hogy erőszakról beszélünk, hogy már pedig én akkor, vagy szokták így mondani, hogy nem fogadunk el nemet válaszként. Én ezt úgy értelmezem, hogy igen, ez szó szerint nézhetni. Lehetne úgy érteni, hogy Isten azt mondja, hogy nem, és de ha tovább nyüstölöm, akkor majd igen mond. Ilyenkor nekem magamon kell dolgoznom. Magamon kell dolgoznom. Ez történik, hogy az én szívem változik, amikor újra és újra imádkozom valamiért. A másik pedig az ördög. Mert ő is egy tényező, és valóban igaz az, hogy az ember, szerintem éltetek már át ilyet, valamilyen betegség próbálkozik nálatok, vagy valamilyen küzdötök, imádkoztok, és jobban vagytok. Halleluja, és mitén fél óra múlva ugyanúgy vagytok, ugyanolyan rosszul. Mi történik ilyenkor? Most nem arra gondolok, hogy ez ilyen placebo dolog meg, hogy az ember azt hiszi, de igazából aztán már nem úgy hiszi, vagy nem tudom. Van egy ilyen dimenziója ennek, van egy ilyen vetülete, hogy ha az ember meggyógyul, akkor utána az ördög próbálkozni fog még. És fontos, hogy ha az ember mikor jobban van, utána rosszabbul van újra, akkor ne azt mondja, hogy hát akkor nem gyógyultam meg ezek szerint mégsem, hanem azt mondja, hogy ördög, húzd el a csíkot, én meggyógyultam. Tehát kitartani abban, kitartani abban, amit Isten tett értem, és nem meginomni benne. Ez egy másik dimenziója. Nem tudom, hogy mennyire válaszoltam a kérdésedre. Majdnem. Olyan szempontból van értelme, hogy az ember keresse tovább. Keresse tovább, hogy mi történik, hogy mit kell másképp csinálni. Tehát, hogy ez a... biztos láttátok a Kincs, ami nincs című filmet, abban van az a izé, amikor a... hogy is van, hogy a beteg vízi bácsikához oda megy a Terence Hill, és mondja, hogy adjál nem tudom mennyi, hány ezer dollárt, hogy a hajóval megyek a kincset megkeresni azon a szigeten, és akkor azt hiszem, hogy oda is adja a pénzt, és akkor mondja, hogy akkor nem tudom, hogy akkor megy keresni a hajót, és azt mondja, miért keresed? Hát azt mondtad, hogy megvan, csak meg kell találnom. Ugye ez volt az, amit mondott rá. De ebben van egy adag bölcsesség egyébként, tehát, hogy megvan a válasz, csak meg kell találnom. Tehát, hogyha hiszem, hogy megvan a válasz, tehát van megoldás, Van megoldás a szituációba. Én hiszem, hogy van, tudom, hogy van megoldás, csak meg kell találnom. És ebben viszont tartson ki az ember. Ugye van egy másik, ezt nem az igéből mondom, ez egy közmondás, ugye, hogy hogy is mondja, az őrültségnek egy definíció, hogy az ember újra és újra ugyanazt csinálja, és más eredmény vár tőle. Tehát, hogyha valahogyan nem megy, akkor, és rossz az eredmény, próbáld másképpen. Ez csak sima alap, józanész. És hallok ilyen sztorikat most a gyógyulásra visszakanyarodva, hogy nem tudom, volt egy szülőpár, és volt egy pici babájuk, akiknek valami bőr problémája volt, és rengeteget imádkoztak, és aztán egyszer az apuka nyelveken szólt valamikor, nem tudom, mert teljesen volt a keseredben, semmi nem működött, és előjött az, hogy most a szívéért imádkozzon. Ami orvosilag abszolút nem állt össze, hogy miért, de a szívért imádkozott, és utána letisztult a bőre. Tehát, hogy vannak ilyen dolgok, amiket nem értünk, hogy miért, de kitartani abban, hogy igenis imádkozunk, nem adjuk föl, újra imádkozunk, újra Isten elé visszük, keressük, hogy milyen megoldás, és hisszük, hogy lesz megoldás. Mert van megoldás, csak meg kell találnunk, ki kell tartanunk addig, amíg eljutunk oda. Ilyen szempontból van értelme. Olyan szempontból lehet káros, hogy az ember, ha csak újra és újra ugyanazt az imádságot elmondja, előbb-utóbb saját maga fog meginogni abba, hogy ennek mi. Tehát, hogy újra és újra ugyanazt csinálni, és ugye, ami nem észszerű, meg nem logikus, az előbb is mondtam, és látni, hogy semmi nem változik, ez az embert el fogja bátortalanítani. És kételyt fog a szívében ébreszteni. Ilyen szempontból lehet káros. De hogyha az ember érti, hogy ez hogy működik, akkor talán ez ki tudja küszöbölni. Legalábbis nem tudom. Te hogy látod? Hogy is mondja, példabeszédekben van ez a rész, hogy ez az igevers, hogy a halogatott reménység beteggé teszi a szívet. Ezt szokták ilyenkor emlegetni, igen, de hogy amikor a vágy beteljesedik, az az életnek a fája. Ha az ember imádkozik újra és újra valamiért, és megint nem, és megint nem, és megint nem, az hatása van az embernek a szívére. Tehát szerintem erről van szó itt, erről beszélünk. Próbáljunk másképp, vagy másért imádkozni, vagy nem tudom. Ezek elég életszagú problémakörök. Olyat is hallottam, hogy valaki azt mondta, hogy már nem is, ha egy betegségről beszélünk, már nem engedi, hogy imádkozzanak. Érte? Már imádkozzanak. Mert csak megint ugyanaz lesz, ugyanúgy imádkoznak, értem, ugyanaz lesz, nem. És megértem, hogy miért mondja ezt valaki, hogy eljut ide, hogy hagyjuk inkább a csodába az egészet. Persze ez az igazságon nem változtat. Isten akaratán nem változtat. De értem azt, hogy valaki már inkább hagyjuk. Inkább hagyjuk, mert csak újra csalódás lesz belőle. Ez nem a hitnek a logikája, ez egy emberi logika, de életszagú ez is. Szóval van ilyen. Én arra bátorítunk mindenkit, hogy ne adja föl, hanem keresse a választ, keresi a megoldást, és imádkozzunk újra és újra. Olyan egy pillanat, tudom, hogy mennyi az idő, és megint egy imádsággal fogom lezárni, de ezt elmondom még, azt hiszem, hogy kicsoda, talán Kenneth Haganről mondták ezt, hogy ez volt egyik bizonyságtétel, hogy meghívták valamelyik városba valami konferenciára előadni, és Amerikán belül, ugye repülővel utazott abba a városba, és megérkezett, bement a szállodába, és aztán este már ment volna az első előadását, vagy beszédét adni, és influenzás lett, tehát kijött rajta az influenza. Láz, feje, mindenhol rosszul volt, és pont akkor érkezik meg egy keresztény konferenciára, hogy akkor ő előadja, vagy tanítson akár nem tudom miről. És ő azt csinálta, hogy imádkozott, vagy sem is imádkozott, Ézsaiás 53, meg az 1 Péter 2.14 azt mondogatta, hogy sebei által meggyógyultam. És nem történt semmi. és mondta még egy, de én a Jézus sebejától meggyógyultam. És nem történt semmi, és rosszul volt. És még egyszer mondta, és Jézus sebejától meggyógyultam. És ugye lehet ezt itt ismételgetni, és ismételgette, és egyébként az a sztori, azt hiszem, hogy amikor kb. 500-szor mondtál, és amikor 501-ér elmondta, elmúlt a láz, elmúlt az influenza, elmúlt minden. Miért 501-ére? És nyilván, tehát nem az volt csak, hogy mondogatta, tehát ha jól emlékszem, az volt, hogy olyan 300 környékén, mikor tartott, akkor már ordibált és csapkodta a falat, és mindenki hallotta az egész szállodában. De ez egy szellemi küzdelem volt. Ez egy szellemi küzdelem volt. Mert nyilván meghívják egy előadni egy konferenciára, Isten valami áldást készített el, hogy nyilván az ördögnek ez az ördög próbálkozott benála. Ő ezt fölismerte, és szellemileg küzdött meg ezzel a dologgal. És van ilyen, hogy tehát ilyen sztorit is hallottam. Hogy az embernek már pedig, és erről már az én bizonyságtételem is volt felétek, vagy mondtam, hogy voltak olyan egészségügyi problémák, amik akkor múltak el, mikor ordítottam, és nem tudom, hogy miért. Nem hiszem, hogy azért, mert süket az ördög, vagy süket a betegség, hanem szerintem ez én rólam szól. Én rólam szól, hogy valamit kellően komolyan gondolok-e az, hogy mondjuk már ne érdekeljen az, hogy nem tudom, illedelmesen viselkedek-e vagy sem. Szerintem ez erről szól. Zárjuk egy imádsággal. Istenünk, köszönjük szépen neked a te ígédet, köszönjük ezeket a csodálatos történeteket, amiket olvasunk benne, és drága Jézus, elképesztő vagy, elképesztő, hogy te mennyire, milyen módon építetted Istennek országát, mennyire kedves vagy és gyengéd, és mennyire szeretsz, és Jézus, mi is téged magasztalunk, ezért a gyógyulásért, ennek a 18 éve megörnyedt asszonynak a gyógyulásáért, és azért magasztalom téged, Jézus, mert te ma is cselekszel a mi életünkben és a környezetünkben. És köszönjük, hogy ezeken keresztül te minket bátorítasz, biztatsz arra, hogy higgyünk benned, hogy bízzunk benned. És szeretnénk, drága Urunk, mi is téged úgy képviselni a világ felé, hogy az emberek rajtunk keresztül, és ahogy a munkálkodsz rajtunk keresztül, benned higgyenek, bízzanak, és tudják, hogy az élő Istennel van dolguk. Amen. Amen. Dél elmúlt, és ahogy akkor az alkalomnak vége, ha igen... Jó, akkor majd még lesz egy ima téma, de ha valakinek van ima témája, akkor szóljon nekem, szóljon a Petinek. A Petinek. És imádkozunk. Nagyon szívesen imádkozunk. Leállítanod kérlek a vizet? Igen, köszi.